Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Köszöntöm a telefonvonalban Buró Szilárdot, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban vágnak neki az európai bőrzék a húsvét utáni kereskedésnek? Milyen volt a hangulat Ázsiában reggel?
Úgy tűnik, hogy pozitív hangulattal indul a kereskedés a ünnepek után. Ázsiában is gyakorlatilag emelkedés volt minden fontosabb tőzsdén, és az európai indexek is pluszban nyitottak. Átlagosan ilyen 0,5% és 1% közötti emelkedéseket lehet látni az európai tőzsdéken, és ebbe a sorba állt be a budapesti értéktőzsde is, amely most 0,7%-os emelkedést mutat. 44.507 ponton van a Bux Index ebben a pillanatban, és a blue chippeink közül is gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik emelkedni tudott. A legnagyobb mértékben az OTP részvényeit 10.320 forinton volt az utolsó kötés, ez kicsit több mint 1%-os növekedést jelent, de emelkedni tudott a Richter is, itt 0,8%-os növekedést lehet látni, 7.985 forint volt legutóbb. A MOL 0,5%-kal van most feljebb, 2728 forintra, és a Magyar Telekom egy kismértékű emelkedéssel a sor végén 0,1%-kal 401 forinton.
Várható-e már valamilyen piacmozgató bejelentés?
Mai napon igazából nagyon izgalmas makroadat, vagy bármilyen hír nem várható, viszont a holnapi nap az mind Magyarország, mind a világ szempontjából fontos híreket tartogat. Ugye Magyarországon reggel az inflációs adat érkezik, és hasonló adatot várunk az Egyesült Államokból is, délután 14:30, valamint este a Fed legutóbbi üléséről jön ki egy jegyzőkönyv. Azt gondolom, hogy mindhárom nekünk itt Magyarországon fontos hír, és alapvetően piacokat befolyásoló esemény lesz majd.
Elég jól tartotta a forint magát a hosszú hétvégén is, sőt reggel még erősödni is tudott, aztán mintha kicsit megtorpant volna. Hol tart most a jegyzés?
Igen, úgy tűnik, hogy a reggel folyamán egy pici gyengülés érkezett a forint házatájára. Most 376 forint közelében van az euróval szembeni jegyzés, és 345-nél a dollár ellenében. Ugye itt az ünnepek alatt volt 372-73 körül is az euró jegyzése, úgyhogy minimális mértékű gyengülést láthatunk, de azt gondolom, hogyha azt teszük, hogy egy hónappal ezelőtt még 400 körül járt, akkor azért még nagyon aggódni nincs. Ez inkább csak egy korrekciónak tűnik.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Buró Szilárdot, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét hallották, és 20 perc múlva kapcsoljuk ismét.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen visszaesett a kiskereskedelmi forgalom februárban az egy évvel korábbihoz képest. Ez a visszaesés valamivel több mint 10% volt, vagyis a magas infláció továbbra is csökkenti a hazai vásárlóerőt. Ezt mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal Sipos Ildikó beszélt.
Ugye az elmúlt időszakra az volt a jellemző, hogy a kiskereskedelmi forgalom zuhanásában nagyon nagy szerepet játszott a múlt év végi üzemanyagástop eltörlés, hiszen a megelőző időszak relatíve alacsonyabb üzemanyagára az magasan tartotta az értékesítési volumeneket, ugyanakkor a drágulás után egyből látványosan elkezdett esni az üzemanyagár, üzemanyagár miatti üzemanyagkereslet. Ez ugye azt jelenti, hogy két hónapig igazából azt lehetett mondani, hogy elsősorban a kiskereskedelmi forgalom esését, azt az üzemanyagárak változása motiválta. A mostani februári adatban talán az a másik kellemetlen dolog, hogy most nem erről van szó, hanem azt láthatjuk, hogy igazából a kiskereskedelem szélesebb szegmense veszi ki a részét ebből a visszaesésből, és igazából az éves alapú 10%-os visszaesésben a három nagy szegmens, tehát az élelmiszer, a nem élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, illetve az üzemanyagforgalom közel hasonló arányban járul hozzá, vagyis azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból mindegy egyik területen érzékelhető egy jelentősebb visszaesés, amit nyilván, ahogy említettem, elsősorban a vásárlóerő apadása okoz.
Hogyan hathat mindez a magyar növekedési adatra? Az ipari adat is gyenge lett februárra.
Így van, januárban és februárban is gyenge volt az ipari termelési adat. Kijött ez a kiskereskedelmi adat, ami a januári szintén nem túl kedvező szám után februárban még gyengébb lett. Ezek együttesen azért azt mutatják, hogy mind az exportra való termelés, mind pedig a hazai belső piacra való termelés is keresleti korlátokba ütközik, idehaza nagyobban, mint külföldön. Ez ugye azt jelenti, hogy azért az a tendencia, hogy tavaly ugye az év második felében recesszióba süllyedt a gazdaság, hiszen a harmadik és negyedik negyedévben is visszaesett az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye, ez kitarthat az első negyedévben. És ugye az elemzők általában megosztottak voltak az elmúlt időszakban a tekintetben, hogy vajon az első negyedévben véget ér-e már a recesszió, azzal, hogy itt az első két hónapról, januárról, februárról kifejezetten kedvezőtlen számok érkeztek, erősödik az a nézet, hogy azért valószínű, hogy a recesszió megmarad még az első negyedévben is, és legfeljebb a második negyedévtől indulhat el újra a magyar gazdaságban a növekedés, a pessimistábbak ezt pedig inkább a második fél évre teszik.
Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly megugrott a fizetésképtelenségi eljárások száma Magyarországon, különösen az év második felében, derül ki a világ egyik legnagyobb hitelbiztosítója, a COFASZ elemzéséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Kis Herjettát, a COFASZ Magyarország elemzőjét.
Számszerűleg 2022-ben már 8111 darab felszámolási eljárás indult, ami önmagában is egy hatalmas szám, azonban ha hozzáveszünk azt, hogy a 2021-es számokhoz képest ez mekkora ugrás, ami alapvetően egy 4300 körüli eset szám 21-ben, akkor még inkább riasztó. Illetőleg azt is hozzá kell tenni, hogy ez a szám, ez nem úgy alakult a tavalyi év során, hogy időrányosan minden hónapban növekedett, hanem az utolsó 4 hónapban érkezett be ezeknek a felszámolási eljárásoknak a 60%-a.
Hogyha a különböző szektorokat nézzük, akkor mely szektor számít a legrizikósabbnak, tehát hol ugrott meg különösképpen a fizetésképtelenségi eljárások száma, és mely ágazat tűnhet a legstabilabbnak?
A leginkább az építőipar az, ami érintettnek tűnik. Ebből a 8111-es felszámolási eljárásból több mint 2500 indult csak az építőiparban. Rizikosnak minősül még a járműipar, emellett pedig ugye a vállalkozások, illetőleg a háztartások részére végzett szolgáltatások tekintetében van egyrészt a darabszámra is egy nagyobb számú felszámolási eljárás, illetőleg arányaiban is elég magas arányban végeztek, de hozzáteszem, hogy az építőipar még ehhez képest is kiemelkedően magas számokat produkált.
És melyik szektor bizonyult a legstabilabbnak?
Itt gyakorlatilag egyébként évek óta nem történik olyan nagy változás, egy-két felszámolási eljárás van ezeknél az iparágaknál, tehát itt igazából nem is nagyon jelentősek ezek, tehát egy-kettő is már befolyásolja a dobogós helyezést. Tehát például 2022-ben a bőriparban 2 darab felszámolási eljárás indult, azonban hogyha a GDP arányban, illetőleg a jelentőségében hozzáveszünk, akkor pedig már egyértelműen a mezőgazdaság azért az, ami stabilabban tudja hozni azokat az adatokat, mely szerint ott azért kevesebb arányaiban, miért hangsúlyozom, arányaiban a felszámolási eljárás.
Kis Herjettet, a COFASZ Magyarország elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áremelkedés indult el a magyarországi lakáspiacon a tavalyi második fél évben, ami a kereslet és a tranzakciószám jelentős csökkenése miatt akár tartós is lehet, vagyis az év további részében is kitarthat, mondta el a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett negyedik negyedéves adatokat értékelve az OTP ingatlanpont vezető elemzője. Valkó Dáviddal Sipos Ildikó beszélt.
Háromféle mutatót szokott közölni a KSH. Szoktam mutatni azt, hogy 2015-öt, ha 100-nak tekintjük, 100 egységnek, akkor ahhoz képest, hogy áll most az árszint, Szoktak közölni azt, hogy az előző negyed évhez képest hogyan változtak az árak, tehát negyed évről negyed évre három havonta hogyan változnak az árak, és szoktak közölni az éves árváltozást, az adott időszak ár szintje az előző év azonos időszakának ár szintjével, tehát itt most 2021 negyedik negyedévét hasonlíthatjuk össze, hogy a 2022 negyedik negyedévével, mert ott sajnos ugye adatok feldolgozása miatt ennyi késlekedés van a rendszerben, hogy most már noha 2023 tavasz van, a 2022 negyedik negyedévéről jelentek még csak meg, ráadásul az előzetes adatok. De valóban az egy újdonság, hogy nagyjából három év után először láthatunk csökkenést az árakban, azaz az előző negyedévhez, a harmadik, tavalyi harmadik negyedévhez képest, tavaly október és december között alacsonyabb árakat látunk. Ugye ez nominál értéken alacsonyabb ár, ami egy képzeletbeli árcédulájában a lakásoknak. A reál érték, ugye az inflációval korrigált reál értékű árváltozás, az meg ennél még mélyebb számokat mutat, még nagyobb csökkenést mutat. Tavaly negyedik negyedévben a harmadik negyedévhez képest 2%-nyi nominális árcsökkenés történt. Ugyanakkor ugye a tavalyi negyedik negyedév, a tavalyi év végén már 20% fölött volt az infláció, tehát a reál árváltozás az ennél is látványosabb.
Tartós lehet ez a folyamat, tehát lehet-e arra számítani, hogy most elkezdődött egy árcsökkenés, és ez folytatódni fog az év folyamán?
Ez egy nagy kérdőjel, ugyanakkor én inkább felé billennék, hogy igen, ez vélhetően következő negyed években még marad ez a negatív trend nominál árakban is, nem csak a reál árszínvonalban. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 44 évben, tehát 10 évben konkrétan, 5 alkalommal volt még ilyen a mostanin kívül, a tavalyi negyedik negyedéven kívül, amikor az előző negyedévhez képest csökkent a nominál árszint, és az utolsó ilyen a Covid évében 2020-ban volt, talán a második és a negyedik negyedév, de akkor ezek mélyebb csökkenés mutattak, nem látványosabb, de akkor 2,8% volt a tavalyi negyedik negyedév 2%-ához képest az árcsökkenés, de ami fontos, hogy nem volt még az elmúlt 10 évben 2 negyedév egymás után, amikor csökkentek volna az árak az előző negyedévhez képest. Lehet, hogy ez most megindul. Az a fontos, hogy a forgalom irányítja az árak változását. Tehát ha nincs forgalom, akkor nincs miért nőjenek az árak. És most valóban ezt látjuk. Már megindulva a tavalyi évben, tavalyi első negyedévben is már csökkent a forgalom 2021 első negyedévéhez képest. Mélyült tavaly ősszel ugye a rezsiválság hatására befékeződött a forgalom. Tehát nincs okunk azt feltételezni, hogy ez most tényleg csak egy negyedéves kis kilengés volt. Vélhetően tehát egy több negyedéves árcsökkenést fogunk majd látni, tehát megjelenik 10 év után ez, hogy több negyedéves statisztika mellett áll majd negatív előjel. Ugyanakkor nem várható olyan mélységű és elhúzódó válság, mint ami volt 2008 után, amikor 5 éven keresztül tényleg a mélyponton volt a forgalom, az árak se tudtak pozitív irányba elmozdulni, egy-két évig még csökkentek, aztán pedig stagnáltak. Ilyen mélységű válságra nem kell számítani, ugyanakkor amíg tényleg nem indul meg fölfelé majd a forgalom, és ez az idei évben azért még nem várható, addig nincs sok azt feltételezni, hogy az árak majd elinduljanak felfelé.
Lehet-e már arra bármilyen következtetést levonni, hogy milyen mértékű lehet ez az árcsökkenés?
Nagyon korai ezt még megmondani, és ami érdekes lehet majd a következő időszakban, hogy nagyon szegmentált lehet a piac működés. Tehát most azt látjuk nagyjából az elmúlt fél-háromnegyed évben, hogy a kisebb lakások irányába mozdult el a forgalom, házak helyett a lakások irányába, az agglomerációs kertvárosi területek felől, amik pedig nagy hangsúlyt kaptak a Covid-ban, 2020-21-es forgalmat ezek a területek hajtották meg 2022 első felét is, inkább vissza a városba, tehát megindult egy ilyen kisebb, olcsóbb lakások iránti kereslet növekedés, vagy inkább arányeltolódás, és ami még hangsúlyosabb, ugye az energiahatékonyság, energetikailag modernsége a lakásoknak. Ezeknél nem is feltétlenül várható, akár nominál, akár reál értéken is árcsökkenés, de tehát inkább csak a nominált mondanám, mert az magas infláció azért reál értéken árveszteséget okoz, de a többi területen, tehát nagyobb alapterületi lakásoknál, kevéssé modern, energetikailag nem fenntartható nagy alapterületű házaknál, elsősorban házaknál, régi építésű házaknál jóval inkább visszaesik a kereslet, ami jobban visszaránthatja az árszínvonalat.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az olajkitermelés jelentős csökkentéséről döntöttek a fő kőolajkitermelő országok, vagyis az OPEC+. A századék konjunktúra kutató energia- és klímapolitika üzletág vezetője aggályosnak tartja a lépést, mert az az infláció letörésére és más gazdasági folyamatokra is kedvezőtlenül hathat itthon és globálisan is. Hortai Olivérrel Sipos Ildikó beszélt.
Alig, ha nem több tényező együttesen abba az irányba terelgette a nagy olaj kitermelő országokat, hogy a kitermelést csökkentsék. Egyfelől az elmúlt hetekben a bankcsődöktől való félelem növekedése a keresleti várakozásokat lefelé hajtotta, ami az olajárakat is csökkentette. 80 dollár hordonként jár alá ment a Brent típusú jegyzés, és korábban az egyik OPEC tag úgy nyilatkozott, hogy számukra 85-90 dolláros ár az, ami komfortos. Ez lehetett az egyik fontos hajtóerő. Egy másik hajtóerőt jelenthet az is, hogy az Egyesült Államok jelezte, hogy a készletei töltéséből kizárja Szaúd-Arábiát, ami a legnagyobb olajexportőr, egészen addig, amíg olcsóbban nem adja a nyersolajat. Vasárnap jelentette be az OPEC a döntését, ami 1,2 millió hordóra vonatkozik naponta, és a pénteki 79 dolláros Brent árfolyam hétfőn reggel 85 dollár környékén nyitott, és azóta is ez az árszint a jellemző. A nagy nemzetközi elemzőházak ennek megfelelően módosították az ár előrejelzéseiket is. Tipikusan 85-90 dolláros tartós nyersolajárakat várnak a Brent esetében, de van olyan elemzőház, aki arra számít, hogy még drágább lehet a nyersolajára, az különösen az év második felében. A döntést megelőzően a nyersolajpiac stabilnak volt mondható, de most a második fél évről már egyre többen azt valószínűsítik, hogy a kínai igények növekedése miatt enyhén deficitessé válhat, ami szintén felfelé hajtaná az árakat. Én azt gondolom, hogy a döntés abból a szempontból is aggályos, hogy azt mutatja, hogy az Egyesült Államok és az OPEC közötti konfliktus eszkalálódik.
Lehet-e ennek az ön által aggályosnak nevezett lépésnek vagy lépéssorozatnak negatív hatása Magyarországra, tehát itthon akár a kőolaj árán keresztül az üzemanyagok árára?
Igen, bár ehhez el kell telnie egy kis időnek, de a globális nyersolajárak a magyar üzemanyagárakat is befolyásolják, illetve talán még érdemes megjegyezni, hogy amivel kapcsolatban gazdasági értelemben most általánosságban növekedett a döntés hatására a félelem, az, hogy a nyersolajárak emelkedése tovább fokozza az inflációs nyomást, abba az irányba terelgeti a nyugati világ jegybankjait, hogy tartósabban egy magas kamatkörnyezetet tartsanak fönn. Például a múlt héten a piac átlagosan 38% esélyt jósolt annak, hogy a Fed a következő kamat ülésén növelni fogja az alapkamatot. Ez a döntést követően 60%-ra emelkedett ez a piac által jósolt valószínűség. És a magas alapkamatok a gazdaságot tovább lassíthatják, a finanszírozást drágává tehetik, és mélyíthetik azt a nehéz gazdaság helyzetet, ami kibontakozóban van.
Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét köszöntöm a telefonvonalban Buró Szilárdot, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt ismét!
Úgy tűnik pozitív hangulatban kezdte a kereskedést a budapesti értéktős, de ez vonatkozik az összes vezetőpapírra is?
Igen, nagyjából a pozitív hangulat megmaradt, ha bár egy kicsit veszített a lendületéből a tőzsde. A nyitásban ugye 0,7%-os emelkedésről számoltam be, most ez 0,3%-re esett vissza, és elsősorban az OTP-ben volt a nagyobb fordulat, ugye a 10.350-es napi csúcs után megérkeztek az eladók is, és most gyakorlatilag a tegnapi, vagy hát az előző napi, ugye, ami a csütörtöki kereskedésben volt, záró árára esett vissza az OTP, de a többi részvény továbbra is pluszban van, a Richter 0,5%-kal, a MOL 0,3%-kal és a Magyar Telekom 0,9%-kal. Egyébként a bank részvény azért is lesz érdekes ezen a héten, mert a hét második felében, illetve csütörtök pénteken megindulnak az Egyesült Államokban a nagy bankok gyors jelentései, és ezt most azt gondolom minden befektető kíváncsian várja, hogy itt a bank csődök után, illetve bankmentések után milyen gyors jelentést tudnak majd hozni a nagy amerikai bankok, és hogy ez természetesen az OTP-re is hatással lesz majd.
Hogyan viselkedik a forint, mint ha picit megint magához tért volna?
Igen, egyelőre itt a 376-os árfolyam körül mozog az euróval szemben, hol egy picit fölötte, hol egy picit alatta vagyunk, úgyhogy az a reggeli gyengülési hullám valóban megállt, és egy picit magára talált az árfolyam. A dollár ellenében most 345 alatt vagyunk egy hajszállal. Én továbbra is azt látom, hogy azt gondolom, hogy ez egy kisebb korrekció, amit az elmúlt napok lendületét követi csupán.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Buró Szilárdot, az Equilor Befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.